Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor megnyitotta a misszióvezetői értekezletet a külgazdasági és külügyminisztériumban hétfő reggel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kormányfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a tárca vezetésével tárgyalt, majd előadást tartott a magyar nagyköveteknek és főkonzuloknak. Előadásában Orbán Viktor a magyar diplomácia lehetőségeire és legjelentősebb kihívásaira hívta fel a figyelmet, az új amerikai vezetés, az orosz-ukrán háború aktualitásai, valamint az Európai Unió háborús álláspontja fényében. Kiemelte, Magyarország nemzetközi mozgástere jelentősen bővült az elmúlt évben, majd ismertette a gazdasági és politikai áttörés programpontjait. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság az adófizetők pénzéből pótolja az elvágott USAID forrásokat és finanszírozza tovább a beavatkozásokat a belügyekbe, a szuverenitás megsértését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter éles tiltakozását fejezte ki. A tárcavezető a georgiai kollégájával tárgyalt, majd azt mondta, ma a dél-kaukázusi ország a leglátványosabb példa két dologra Európában, arra, hogy miként igyekszik a nemzetközi liberális mainstream globális diktatúrája kicsinálni a patrióta, konzervatív és keresztény alapokon álló kormányokat, illetve a fennálló kettős mércére. Ezzel kapcsolatosan pedig üdvözölt, hogy Donald Trump amerikai elnök bátran és nyíltan szembeszállt a nemzetközi liberális mainstreammel. Az Európai Unió erős nyomást fejt ki annak érdekében, hogy Ukrajna előbb lehessen a közösség tagja, mint a Nyugat-Balkán országai, azonban erről szó sem lehet. Jelentette ki a tárcavezető, miután Észak-Macedón kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter két okot említett, az egyik, hogy míg a nyugat-balkáni államok csatlakozása előnyös lenne a közösség számára, az ukrán tagság gazdaságilag és biztonsági szempontból is tönkreverné a közösség működését, a másik, senki nem gondolhatja azt, hogy ma Ukrajna jobb állapotban lenne, mint bármelyik nyugat-balkáni ország, fejtette ki. Új korszak nyílik Magyarország és Örményország diplomáciai kapcsolataiban azzal, hogy a két ország kölcsönösen nagykövetséget nyit egymás fővárosaiban, közölte a miniszter. Szijjártó Péter arról számolt be a Facebookon, hogy az örmény parlament ratifikálta a gazdasági együttműködési megállapodást is, amely így hamarosan hatályba lép és megadja a lehetőséget a gazdasági együttműködés további fejlesztésére. A tavaly kidolgozott nemzeti földhős stratégia céljaival összhangban a geotermikus energia felhasználása a jelenlegi kétszeresére emelkedhet 2030-ig, mondta az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila kiemelte, a jedlikányos energetikai programban több más mellett a geotermikus energia alkalmazását, előállítását is támogatják az ország földgáz kitettségének csökkentése érdekében. A 440 milliárd forintos támogatási programból több mint 70 milliárd jut geotermikus projektekre, azon belül fúrásokra és felszíni beruházásokra. Már 290 ezeren befizették a gépjárműadót, többségük a NAV mobil alkalmazáson keresztül. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az április 15-i határidőig még 3 millió adózónak kell teljesíteni ezt a befizetést. Elkezdődött a jubileumi 10. digitális témahét, amelyhez ebben a tanévben már mintegy 900 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl, közölt az Ökumenikus Segélyszervezet, amely a programsorozatot a Belügyminisztériummal és az Oktatási Hivatallal szervezi. A több mint 120 ezer tanuló és mintegy 6 ezer pedagógus több ezer oktatási projektet valósít meg. A témahét kiemelt témája a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelene és jövője, a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban. Két pályázat keretében összesen 166 milliárd forint támogatást nyerhetnek el köznevelési intézmények, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásai, az óvodai, az alap- és középfokú köznevelési intézmények, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő oktató intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények fejlesztését és korszerűsítését is támogatják. Továbbra is a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, jelentette ki a budapesti rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője. Az ellenőrzések folytatódnak, a cél, hogy Budapesten ne legyenek illegális gyorsulási versenyek, tette hozzá Lénárt Krisztián. Még 2019-ben több mint 3800 súlyos, illetve halálos közúti baleset történt a fővárosban, addig ez a szám 2024-re mintegy 2900-ra, vagyis harmadával csökkent. Végül az időjárásról. Párássá válik a levegő, több helyen köd képződik, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Napközben aztán majd hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, de újra esett az eső, többnyire gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Evezz a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés: hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember március 23-ai száma. A tartalomból. Ima a válságban lévő családokért. A megpróbáltatás időszakán megyek keresztül. A Szentatya egészségi állapotáról. Ugye jó gyermek leszel? A könnyező szűzanyához zarándokolt a papság Győrben. Ferenc pápát hallgatva jobb emberré váltam. Jean-Claude Hollerich jezsuita bíborossal beszélgettünk a keresztények küldetéséről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Barbara Pace, Ellen Pace, miért hazudik a férfi, miért sír a nő? Gondolatok a férfi és a női gondolkodás különbségéről.
Thank you.
Barbara és Ellen Pace, miért hazudik a férfi, miért sír a nő. Tovább folytatva kettejük könyvét a nemek harcáról, megállapíthatjuk, hogy a férfiak beszédhez való viszonya is eltér a nőkétől. Mert amíg a nő a beszédet a kapcsolatok kialakítására és fenntartására használja, a férfi a probléma megoldásra. Egy női agy naponta 6000-8000 szót képes produkálni, míg a férfiak napi 2000 vagy 4000 szót. A férfi csak akkor beszél, ha mond is valamit, tényeket, adatokat, míg a nő beszéde egyfajta jutalmazás, írja a szerzőpáros. Ugyanis ha kedvel valakit beszél, ha hallgat, akkor azt az illetőt nem kedveli. Ha a nő személyes dolgot közöl valakivel, akkor nem panaszkodik, hanem kifejezi azt, hogy bízik a másikban. Ha haragszik egy férfire, nem beszél, és ezzel tulajdonképpen nem büntet, hanem jutalmaz, hiszen a férfi szereti a csendet. Miért rágódnak a nők többet egy problémán, mint a férfiak? A nők 7 évvel tovább élnek átlagosan, mint a férfiak. Hogy miért? Mert a stresszt jobban kezelik. Mert míg a nő a beszéddel oldja a stresszt, addig a férfi más tevékenységbe kezd, például sportol, internetezik, stb. Ugyanis ezzel kirekeszti gondolataiból a problémákat. A nők a beszédet béketeremtésre használják önmagukban és társaik között is, míg a férfiak szerint a beszélgetés csak rontja a helyzetet. Jó tanács, hogy a nőket meg kell hallgatni. Tulajdonképpen csak erre vágynak. Hogy miért túloznak a nők? A könyv szerint a férfiak is túloznak, mégpedig tényeket, adatokat, munkájuk jelentőségét, jövedelmüket, hódításaikat, sikereiket. A nők viszont az érzelmeiket túlozzák el. Ők az emberi kapcsolatokra koncentrálnak. A nők a testbeszéd és a hangszín segítségével kommunikálnak. Szavaiknak sokszor nincs is jelentősége. A férfiakat ez zavarba ejti, mert ők a szavakat szó szerint értik. Pedig nem érdemes. A nők indirekt nyelvet használnak. Ezért sokszor válnak a férfi számára idegesítővé. Valóban a nők azt akarják, hogy a férfi megfejtse akaratukat. A nő célozgatásának sok oka van. Egyrészt szerintem nem illik mindent kimondani, így szocializálódtunk. A nők feladata az agresszió elkerülése, a harmónia fenntartása az emberek között. A nők értik ezt a kódolt beszédet egymás között, míg a férfi az egyenes beszédhez szokott. Ezért legjobb, ha nem szó szerint értelmezi a női beszédet. A két fél közti félreértésnek ez is oka lehet. A nőknek tanács, hogy csak is közvetlen egyenes beszédet használjanak a férfiak jelenlétében, ugyanis a túl sok részlet megőrjíti és halálra untatja a férfiakat. A szépség elmélete. A férfiak olyan nőt találnak vonzónak, akit anyaságra alkalmasnak találnak. A nők viszont olyan férfit, aki élelmet és biztonságot tud nyújtani az utódok felneveléséhez. Ezért mindkét nem, a szép, szimmetrikus és egészséges egyedeket keresi. De a nő inkább a testet figyeli a választáskor öntudatlanul. Így tehát legfontosabb az egészség, az erő és a jó anyagiak. A férfi a nő arcát figyeli elsősorban. A másik nagyon fontos elem a kisportolt test náluk is. Az arcról a kutatók feljegyezték, hogy azt tartják vonzónak, ha a női arc kissé gyerekes, szeme nagy, orra kicsi, mosolya széles, és magatartásuk védelmező ösztönöket vált ki a férfiakból. Fontos a szép bőr, egészséges, hosszú haj, természetesnek ható smink. A külső után a férfiak fontosnak tartják a nő személyiségét. Ide tartozik az intelligencia, humorérzék, műveltség, kedvesség, emberség. A nő legyen otthon is ápolt. Az önbizalom, az érdekes egyéniség mindkét nemnél fontos. A női külső nagyon fontos a férfinak, pedig a nő inkább a férfi jellemére, szellemére és megbízhatóságára koncentrál. Ugyanakkor lehetetlen követelményei vannak a nőnek a férfival szemben, hogy legyen egyszerre erős és legyen gyenge is, azaz legyen érzékeny. A fiatalos, a sportos, egészséges férfira vágyik, amire a test szimmetriájából tud következtetni. A széles váll és az erős kar vonzó a nők számára, de az úgynevezett izomember, aki folyamatosan a konditerembe jár és csak oda, arról úgy gondolják, hogy nem bennük a nőkben, hanem önmagukban gyönyörködnek. A markáns orr és áll szintén vonzó, a harciasság szimbóluma. Választáskor mégis a nők a férfi személyiségét figyelik, az egyéniségét, a humorát, a fogékonyságát, az értelmi képességét és a gondoskodó hajlamát és mindenekelőtt a hűségét. A nő a férfit a bánásmódja szerint ítéli meg. Legfontosabb számára a viselkedése, az, hogy szórakoztató legyen, hogy okos és lehetőleg jómódú. Védelmező és eltartó szerepet várnak el a nők a férfitől. A könyv tehát azt is tanácsolja a férfinak, hogy ha mindenáron örömet akar szerezni a feleségének, akkor tanuljon meg főzni és tudjon táncolni. Egy új téma az őszinteség. Annak ellenére, hogy mindkét fél tisztában van ennek jelentőségével, mégis folyamatosan hazudnak egymásnak. Miért? A nő azért, hogy ne okozzon bánatot, fájdalmat másnak, a férfi pedig azért, mert esetleges titkolni valói vannak. A hazugság megfejtésében azonban ügyesebbek a nők, mert ők a kommunikációra vannak berendezkedve, míg a férfiak a térbeli feladatok ellátására. Szendi Gábor pszichológus a következőket írja a férfiak és a nők különbségéről. A férfiak tehát a termékenységre és az apaság garantálására koncentrálnak, a nők viszont anyagiasak, fő szempont a férfi eltartó képessége. Ez a szempont tükröződik vissza a férfiak és a nők féltékenységében is. A férfiak elsősorban a szerelmi, a nők pedig az érzelmi hűtlenséget ítélik veszélyesnek, mivel előbbi az apaságot, utóbbi a férfi eltartó funkcióját veszélyezteti. A férfi és a női gondolkodás jellegzetességeit úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a férfi elsősorban jól megfigyelhető fizikai tulajdonságokra koncentrál, míg a nő számára az érzelmek és a nehezebben megismerhető személyes tulajdonságok a fontosak. Gondoljunk csak bele, milyen nehéz is jósolni a házasságkötés idején, mennyire lesz a későbbiekben a férfi anyagilag sikeres, hűséges, lelkiismeretes és jó apa. A férfi meg csak rápillant a nőre és megtetszik neki. A férfiak tehát a külső, a nők pedig a belső tulajdonságokra koncentrálnak. A vizsgálatok során a nők sokkal pontosabban meg tudták fogalmazni, hogy vágyaik szerint milyen személyes tulajdonságú partnert szeretnének, és ezek a tulajdonságok szociálisan nagyra értékelt tulajdonságok voltak. Sajnos a vizsgálat arra is rámutatott, hogy mások a vágyak, és más a valóság. Mégis ezek az empatikus, érzelmes, otthonteremtő kislányok csak hozzámennek azokhoz a fiúkhoz, akiket leginkább a dolgok működése, a vadászat, a sportközvetítések bámulása és más nők elcsábítása érdekel. Ne kérdezzük miért, mert a válasz lehangoló, azért, mert nincs más. A történelem során mára jutottunk el oda, hogy a nők legalább elmondhatják, csalódtunk. A nők és férfiak gondolkodásának eltérő mi voltáról Pál Ferenc atya is szokott előadást tartani. Egy interneten található részlet szerint azt állítja, vannak hölgyek, akik az előadást hallgatva közben kötögetnek és mégis több mindenre emlékeznek majd az elhangzottakból, mint azok a férfiak, akiket esetleg megragadott egy-egy gondolat, és eltöprengtek rajta. Ugyanis a nők még kötés-horgolás közben is jobban oda tudnak figyelni, mint a férfiak, akiknek a gondolkodással, elemzéssel töltött néhány perc kiesett. Egy férfi, amikor este hazamegy, és van egy csomó probléma a fejében, akkor azokat szép lassan kartotékozza, berakja rekeszekbe. A nő nem így csinálja, hanem ezek problémák körbe-körbe járnak a fejében, és időnként felfelbukkannak. A férfi pedig nem érti, és kifakad. Hiszen ezt már megbeszéltük egyszer, és eldöntöttük, miért hozod megint elő? Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy a nő kérődzik a problémákon. Minden elhangzott példa mögé oda lehet tenni valamit, amit tudunk a női és a férfi agyműködés különbségéről. Hogy 100 000 évek során milyen körülmények között alakult ki, és fejlődött az agyunk, miért lett pont ilyenné? Ugyanabban a helyzetben egy nő mást lát, mást hall, mást érzékel, mint egy férfi, és ebből adódóan mást is fog gondolni. Megpróbálhatja egy férfi utánozni, ahogyan egy nő gondolkodik és fordítva, de az agyunk szerkezetéből adódó meghatározottságok miatt ezek a különbségek nem nagyon áthidalhatók. Nincs esélyünk elsajátítani a másik nem agyának működésmódját. És ennek környezeti és evolúciós okai vannak. Mégis van egy reményük, el tudják fogadni, hogy az emberiség fele másképp működik. Ebben az elfogadásban segítségünkre van, hogy az eddig bemutatott némiképp eltérő női, illetve férfi típusú intelligencia mellett mindenkiben létezik egy harmadik fajta intelligencia is. Amikor a férfi és a női típusú gondolkodás különbözősége az emberi kapcsolatokban áthidalhatatlannak tűnő ellentéteket szül, ez a spirituális intelligencia segít bennünket abban, hogy a helyzetünket elfogadhatóvá és élhetővé tegyük. Tehát az elfogadás, a kölcsönös elfogadás az egyetlen megoldás. A férfi és a női gondolkodás közti különbséget fejezik ki szerelmes verseikben a legnagyobb költők. Ady Endre, meg akarlak tartani. Őrjít ez a csókos valóság, ez a nagy beteljesülés, ez a megadás, ez a jóság. Öledbe hullva, sírva, vágyva könyörgök hozzád, asszonyom, űz, kerges ki az éjszakába. Mikor legtüzesebb az ajkam, akkor fagyjon meg a tiéd. Tapos és rógi kacagva rajtam, hóhírok az eleven vágyak, átok a legszebb jelen is. Elhagylak, mert nagyon kívánlak. Testedet a kéjekre gyújtat, hadd lássam mindig hódítón, illatos vánkosán a múltnak. Meg akarlak tartani téged. Ezért választom őrödül a megszépítő messzeséget. Maradjon meg az én nagy álmom egy asszonyról, aki szeret, s akire én örökre vágyom. Vas Albert, mert nagyon szeretlek. Könycsepp a szempilládon este, én vagyok. Én vagyok az a kíváncsi csillag, mely rád kacsingat és rád ragyog. A csók, a csókod, az is én vagyok. Végig álmodom az álmodat, ölelésedben énepedek el. Csak én tudom minden kis titkodat, a kulcs vagyok, mely szíved rejtett zárjait kinyitja, s a nyíl vagyok, amely sivítva holttársebzi vágyad madarát, a dal vagyok, mely belőled zokog, holt mámorok tört ívén át az ébe, s én vagyok az a sápadság, amit éjfél után, ha bálból jössz haza, rád lehel a sarki lámpa fénye. Thank you. Pilinszky János, Azt hiszem. Azt hiszem, hogy szeretlek. Lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az Istenek, a por meg az idő mégis oly súlyos buckákat emel közéd, közém, hogy olykor elfog a szeretett tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem. Shakespeare 75. szonett. Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg, csupa fény és boldogság büszke elmém. Majd fél az idő ellop, eltemet, csak az enyém légy, néha azt szeretném. Majd, hogy a világ lássa kincsemet, arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más. Nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény királyi gazdagon részeg vagyok, és mindig szomjazom.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének 19. részét, melyet Csankó Zoltán olvas fel.
Ki az az áttentő redáz? Ismételte meg a kérdést Berzsián.
Egy rossz arcú alak,
mondta kedvetlenül Sróf mester.
7 próbás gazembernek látszik. Tele van sötétséggel.
Hogy mondod? Villanyozódott fel Berzsián. Tele van sötétséggel?
Mi az, hogy tele? Fölösen tele van.
És lát?
Mint a sas.
Akkor nem létezik, hogy tele van sötétséggel, szontyolodott el Berzsián.
Mondom, hogy fölösen,
bizonykodott Sróf mester.
Képzeld, a múltkor bejött a hörpentőbe egy sötét szemüveges, rossz arcú alak. Horgas orr, mindent lefitymáló, összeszorított keskeny ajkak, elálló, hegyes fül.
Ő volt áttentő Redáz?
Ő, csak akkor még nem tudtuk kicsoda. Kemény kalap volt a fején, s úgy kalapostul oda telepedett az egyik asztal mellé.
Nem vette le a kalapját?
Nem az. Pedig jól tudod, hogy ez a hörpentőben nem szokás. Aki oda bejön, köszön, és leveszi a tökfedőjét. Na, gondolhatod, röpködtek a megjegyzések, hogy talán veréb van a kalapja alatt, meg hogy talán az erdőben nevelkedett a fene a föl fuvalkodottjába. Amikor már elég nagy volt a ricsaj, felénk fordult, és azt mondta. Uraim, az önök érdekében tartom a fejemen a kalapom. Na, több se kellett. Még hogy a mi érdekünkben. Már valaki föl is állt, hogy nyakon vágja az istenattát, mire ő a legnagyobb nyugalommal azt mondta. Na jó, ha annyira akarják, akkor leveszem. És levette a kemény kalapot.
Sróf mester elhallgatott. Idegesen megrándult az arca, a ráncai föl s le tekergőztek, majd le és föl. Igen szerencsétlen ábrázatot öltött Sróf mester. Ha Berzsián látta volna, bizonyára nem tudja, mire vélni. De nem látott, így csak a csöndet nem tudta, mire vélni. Ott hagytad abba, hogy levette a kalapját, mondta.
Igen, mondta Sróf mester, és a ráncai továbbra is tekergőztek. Képzeld, a kopasz koponyája tinta fekete volt. De csak egy szempillantással láttuk, mert azon nyomban lilás fekete sugarak áradtak szét a fejéből, és két másodperc alatt megtöltötték a hörpentőt. Tök sötét lett. Az orrunk hegyéig sem láttunk. Déli 12-kor.
A fejéből jött a sötétség?
Abból hát. Egy darabig csönd volt, aztán valaki megszólalt, és kérlelni kezdte, hogy tegye föl a kalapját. De nem tette föl azonnal, megvárta, míg mindenki könyörgőre fogja. Akkor aztán nagy kegyesen a fejébe nyomta a kemény kalapot. A sötétség, mintha elvágták volna. Újra világos lett. Csak tartsa a fején nyugodtan, motyogtuk neki, és arra gondoltunk, hogy egy percig sem maradunk vele egy fedél alatt, sipírc haza. De ő előbb meggondolta, fölállt nagy gúnyosan, meghajolt felénk, és azt mondta. Áttentő Redáz vagyok, a viszontlátásra. Megemelte a kalapját, és arra a pillanatra, amíg nem volt a fején a kalap, megint sötét lett.
Ő érte szaladt violin meg klopédia? Kérdezte szomorkásan Berzsián.
Ő érte,
válaszolta ugyanolyan szomorkásan Sróf mester.
Na, épp egy ilyen éjfejű százszor jaj nekünk segít majd rajtam.
Sróf mester izgatottan közbeszólt.
Hallgass, jönnek!
Jó napot,
köszönt áttentő Redáz.
Ha megengedik a kalapomat, a fejemen tartom.
Persze, persze, csak tessék,
zengte a három jó barát bejjett kórusa. Berzsián meghallgatott. Nem tetszett neki áttentő Redáz hangja. Nem is csoda, mert karistolós, recsegős, horzsolós, reszelős hangja volt áttentő Redáznak.
Hát akkor egy szóval a barátunk,
dadogott Sróf mester.
Úgy gondoltuk, hogy ön ért a sötétséghez.
Értek egy-két dologhoz,
mondta rátartian áttentő Redáz, és Berzsián felé fordult.
Ön lenne hát a híres Berzsián költő. Gratulálok! Olvastam egy pár jobb ladáját, de meg kell mondanom, hogy az a Ramazuri, amit az utóbbi hónapokban rendezett, az minden költészetnél többet ér.
Miféle Ramazuri? Kérdezte megszeppenve Berzsián.
Hát a villámcsapások, viharok, lábtörések, lángra lubbanó szakállak.
Áttentő Redáz köszörűkő hangja átszellemült. Hallhatta, aki hallotta, hogy igazán csodálja Berzsiánt. Berzsián meg szégyenkezett. Beszéljünk inkább a sötétségről, mondta gyorsan. Tele vagyok sötétséggel. Meg tudna meggyógyítani? Áttentő Redáz izgatott lett. Gyors, hadarú hangon magyarázni kezdett Berzsiánnak.
Mi az, hogy gyógyítani? Azt kell meggyógyítani, akiben egy csöpp sötétség nincs.
No,
mondta Berzsián. De igenis, folytatta áttentő Redáz. Most már tudomás se vett róla, hogy srófmesterék is a szobában vannak.
Ez csak a fejlődés kezdete. Az csak átmereti, hogy nem látsz. Még egy-két vihart kell támasztanod. Pár lábtörés jobbra, pár lábtörés balra, és akkor már annyira megtelsz sötétséggel, hogyha leveszed a kalapod, sugárzik a fejedből az éjszaka, és minden korom sötét lesz körülötted. És akkor már látsz is, még sötétben is látsz, érted?
Na ne,
nyöszörgött Berzsián, és aztán eszébe villant a mentő ötlet.
Sohasem viselek kalapot.
Hogyan már? Majd kapsz tőlem egyet, nekem van öt is.
Hallod, már tegezi,
súgta ilyetten Klopédia Violinnak.
Rossz jel,
súgta vissza Violin. Srófmester megköszörülte a torkát.
Csak azt szeretném mondani, hogy Berzsián egyáltalán nem akarja, hogy sötétség áradjon a fejéből.
Miért szólsz bele?
Recsegett áttentő Redáz.
Mi az, hogy nem akarja? Képzeld, Berzsián, amikor mind a ketten levesszük a kalapunkat, az egész világ elsötétül. Gyönyörűséges lesz.
Akkor inkább maradjak vak örök életemre,
mormogta Berzsián. Srófmester megkönnyebbültem fölsóhajtott, áttentő Redáz meg rárecsend Berzsiánra.
Mit mondtál?
Nem akarom, hogy sötétség áradjon a fejemből.
Akkor maradj csak vak!
Dühöngött áttentő Redáz, és megindult az ajtó felé. De az ajtó előtt megtorpant. Gondolkozott.
Van még egy lehetőség,
mondta Mézes mázosan. Micsoda? Kérdezte gyanakodva Berzsián. Áttentő Redáz megfordult, visszament a szoba közepére.
Lakik itt a város szélén egy lány. Ismeritek?
Mi a neve?
Kérdezte zsebenciklopédia.
Dideki,
mondta áttentő Redáz.
Egy kimustrált vasúti teherkocsi a háza. A kertje napraforgószárral van bekerítve.
Sose hallottunk róla,
mondta srófmester.
Hát, akár hallottatok, akár nem,
folytatta áttentő Redáz.
Ott lakik, de nem is ő a fontos. Van neki egy fekete, loboncos kutyája.
Puli?
Kérdezte Violin.
Puli nem tudom. Csak azt tudom, hogy ez a kutya a világ leggonoszabb kutyája.
Harapós?
Kérdezte Klopédia. Áttentő Redáz gúnyosan Klopédiára pillantott.
Harapós? Sokkal rosszabb. Ha ez a kutya megtudja, hogy egy kisgyerek egyedül maradt otthon, besuttyan hozzá, és halálra ijeszgeti. Úgy bizony. Ha meg nem ijeszgeti őket, akkor a kezük ügyébe rakja a gyufát, hogy azzal játszanak. És amikor fölgyullad a ház, boldogan bámulja, hogy bennég a kisgyerek. Éljen ez a Ribizli.
Kicsoda?
Ribizli. Úgy hívják a kutyát. És ha a kisgyerekek kapnak egy szelet kenyeret, vagy egy pohár tejet, akkor ez a Ribizli lecsap a levegőből, és elrabolja tőlük.
Hogy lecsap a levegőből?
Kapta fel a fejét srófmester.
Kutyát mondtál, nem sast.
Persze, hogy kutyát mondtam, mert kutya csak tud repülni.
Mind a négyen ámulva hallgatták áttentő Redázt.
Borzasztó,
mondta zsebenciklopédia, ha már ilyen gonosz, legalább repülni ne tudna. Berzsián is megszólalt. És az a lány, a gazdája, Dideki, vagy mit is mondtál, nem tudja megfékezni ezt a gonosz kutyát?
Ha tudná, se akarná, mert éppen olyan gonosz, mint a kutyája. Egy boszorka ez a Dideki, semmi más.
El kell pusztítani azt a kutyát,
kiáltotta Violin.
Én már rég elpusztítottam volna,
forgatta a szemét áttentő Redáz.
De engem már ismernek, a közelükbe se engednek. Ha meglát a kutya, hus, szárnyra kap, s már hét határon túljár. De rátok biztosan nem gyanakodnának. Szerezzétek meg nekem a kutyát, és én azonnal kiűzöm Berzsiánból a sötétséget.
De hát hogyan tudnánk megszerezni?
Mi sem könnyebb annál. Elmentek Didekihez látogatóba.
Beenged bennünket?
De hát, még Mézes mázoskodik is, majd meglátjátok. De ti ne higgyetek neki, csak a gonoszságát takargatja. A kutyáról egy szót se ejtsetek. Csak amikor eljöttek, és a kutya elkísér benneteket a sarokig, se szó, se beszéd, kapjátok el! Jó szorosan fogjátok, hogy a szárnyát ki ne tudja terjeszteni, és a száját azonnal kössétek be egy madzaggal, hogy a vonyításával ne riogassa az embereket. Hozzátok ide Berzsián házába, kötözzétek össze, zárjátok be a kamrába. Majd érte jövök. És Berzsián abban a minutában, ahogy a kezemben lesz a kutya, visszanyeri a szeme világát.
Minden csepp sötétség kimegy belőlem?
Persze, mondta áttentőre Dáz. Én megyek is. Ne tétovázzatok sokat, cselekedjetek.
Ezzel elment.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma Lázár Ervin Berzsián és Dideki című meséjének 19. részét hallottátok Csankó Zoltán előadásában. Jó éjszakát, szép álmokat!
Mindig készült sétálni, támvőlegényt találni, a haját kisütötte, a száját kifestette, tükör előtt illeget, nap-nap után eleget, mikor végre elindult. Az ég éppen beborult. Aztán jött egy katona, puskája volt meg lova, ránézett a kózbaba, s elment vele moziba. Volt egyszer egy kózbaba, gender kóz volt a haja, csutka volt a gyereka, ilyen volt a kózbaba.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most a testről és lélekről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is a bemondó, Varga Ildikó.
Épp testben, épp lélek, tartja híres ókori szólás. A híres mondás a Krisztus utáni első-második században élt római szatíra írótól, Decimus Junius Juvenalistól származik, aki minden darabjában egy-egy fő kérdése témára kereste a választ. A 10. szatírában, melynek a témája, miért imádkozzunk az Istenekhez, olvasható az alábbi sor, orandum est ut sit mens sana in corpore sano, vagyis azért kell imádkozni, hogy egészséges legyen a lelkünk az egészséges testben. A latin mondat utolsó 5 szava idővel önálló életre kelt, és szinte már csak ezt idézik, magyarul épp testben, épp lélek. A görög filozófia szerette a hármas felosztást, vagyis az ember testből, pszichéből és lélekből áll. A testnek a betegsége, azt ismerjük, hiszen a testi betegséggel megyünk orvoshoz. A pszichének is vannak betegségei, akkor is orvoshoz, pszichiáterhez megyünk, vagy pszichológushoz, de az is meg tud betegedni. A lélek betegsége, mivel a lelket az Isten teremtette, az Istennel való kapcsolatnak az eszköz a lélek, ezért a lélek betegsége a bűn, a halálos bűn. Ezért a lelket az Isten tudja meggyógyítani. És amikor imádkozunk, amikor kérjük, hogy gyógyuljunk meg, mindenképpen kérjük a léleknek a gyógyulását. És a lélek egészsége, azt úgy is mondjuk, hogy valaki igaz ember, az életszentség útján jár, valaki szent életet él, mert szereti az Istent, és őt követi egész lényével. Persze ez kiad a pszichére és a testre. Ezt a hármat nem lehet egymástól elválasztani. Valaki úgy fogja fel, hogy a testnek a betegsége váltja ki a pszichének és a léleknek a betegségét. De persze lehet más irányból is nézni, valakinek a gondolkodás módja olyan, hogy elég önromboló, vagy rossz az önképe, vagy elég negatívan gondolkodik a világról, értékekről, és ezért az a rossz gondolkodásmód, és persze ez érzelmekkel is jár, ez hat vissza a testre, és akár a lélekre is. Vagy valakinek súlyos bűnei vannak, és ez is visszahat a testre és a pszichére. Még egy egység vagyunk, az egész lényünk egy egység. Az Isten így teremtett meg bennünket, ezért ezeket nem lehet külön választani. Amikor nézzük a testnek a jelzéseit, akkor azért rá lehet kérdezni arra, hogy a test, a testi betegség, az mit üzen nekünk. Varga László püspök atya mondta, az Isten mindent megbocsát nekünk, a testünk azonban semmit. Érdekes ez a mondat, bárki bármilyen bűn követel. Lehet, hogy a halálos ágyán bánja meg, de az Isten minden bűnt megbocsát. Aki tiszta szívből bánja bűneit, az Isten mindent megbocsát. A testünk másképp működik. Persze itt nem beszélünk megbocsátásról, ilyen értelemben egy személy bocsát meg a személynek, de ha valaki az egészségét tönkretette, persze egy ideig lehet, hogy még vissza lehet állítani az egészséget, de egy szent után már nem. Valaki végérvényesen úgy élt, hogy olyan következményei vannak, amit nem lehet visszafordítani, akár halálos következményei is lehetnek. Valaki belehal abba az életmódban, ahogyan élt. Ezért az Isten mindent megbocsált, a testünk azonban semmit. Az is egy érdekes kérdés, hogy nem csak az, hogy az emberek miért lesznek betegek, hanem hogy az egészséges emberek miért teszik magukat tönkre. És itt persze megint előjön a pszichés, a gondolkodásmód, ki hogyan gondolkodik az életről, önmagáról, másokról, az élet értelméről, magáról, az Istenről. Ez alapvetően meghatározza a gondolkodásmód, megint az érzelmeket, az érzelmek kihatnak a testre, és persze mindig ott van a lélek. Amikor valaki beteg lesz, mindig felteszi a kérdést, de hát miért? Miért én? Miért most? Miért a rák? Miért kell fiatalon meghalni? Valaki miért halt meg, hiszen egészségesen élt. A másik meg olyan egészségtelen éli az életét, és most már ki tudja, 80-90 éves, és nincs semmi különösebb baja. Mire tanít meg bennünket a betegség? Vagy mit üzent nekünk? Az emberek, különböző filozófiák, vallások különböző módon értelmezik a betegségeket. A nyújt szerint mi magunk váltjuk ki a betegséget. Ez a gondolkodásmód szerint a testi betegségeinket egyedül a lélek okozza, és a gyógyulását is egyedül a lélek tudja megadni. Vannak olyan felfogások és keresztény embereknek a felfogásai, akik azt mondják, minden betegség az Isten büntetése. Ez különböző Ószövetségben volt nagyon erős ez a felfogás, ha valaki beteg, akár leprás, vak, bármi baja van, az ő vagy a szülevő családnak a bűneit az Isten megverte, és ezért van a betegség. De gondolkodnak úgy is, hogy ilyen biofizikai zavar. Vagy például a reinkarnációs modell, akik lélekvándorlást vallják, a negatív karma következménye. Vagy egyfajta illúzió, ezt a gnoszticizmusok vallják. Vagy például a buddhizmus azt mondja, hogy a világhoz hozzátartozik, nem lehet kikerülni. Azonban a meditációval meg lehet szabadulni az egótól és ezáltal a szenvedéstől. Csak néhány gondolat, hogy ki mit tart a betegségről és annak az okáról. Azonban A betegség az misztérium. Valamikor egyértelműen kiszámolható, az orvos mondja is, ha nem hagyja abba a cigarettát, az italt, ha nem fogy le, ha nem mozog, ha nem él egészségesen, ha ilyen sok stressz ez az életében, akkor ez és ez lesz a következménye, ami már mérhető is elkezdődött. Valamikor elég könnyen kiszámolható, hogy az életmód hogyan válik betegségé, vagy a gondolkodásmód hogyan válik életmóddá, az életmód pedig hogyan válik betegségé. Azonban van, amikor egyszerűen nem értjük, hogy miért. Amikor valaki egészségesen élt, soha nem dohányzott, és mégis például tüdőrák betegségben szenved. Más meg cigarettázik, és neki meg nincsen semmilyen baja. És akkor ő miért lett beteg? A betegség az misztérium. Nemes Örön atya, aki Japánban volt 44 évig misszionárius, őnek is volt rákos betegsége. És ő mondja azt, hogy amikor megkapta a betegséget, először úgy nem is akart élni. Nem is foglalkozott vele, ha meg kell halni, akkor meg kell halni. Nem is akart először, hogy segítsenek neki. Azonban elkezdett gondolkodni azon, hogy ezzel a betegséggel most mit lehet tenni. Amikor a műtét előtt áll, és felvázolták neki az orvosok, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan viszonyuljon a rákhoz. Idézem az ő szavait, volt még egy hetem az operációig, és minden nap azzal foglalkoztam, hogy hogyan viszonyuljak a rákhoz. Ugyanazt a stratégiát követtem, amit a megbolondulásnál elmondtam, arról, hogy rákos vagyok-e vagy sem, nem dönthetek. De hogy hogyan viszonyulok a rákhoz, arról igen. A betegségben is értéket kellett találnom. Eddig az idézet, és utána Ödön atya, hogy tud úgymond barátságot kötni a rákkal. Ez nem azt jelenti, hogy a rák az jó, de hogy hogyan tudja megtalálni a helyes hozzáállást. Megint őt idézem, az első, hogy nem hirtelen halok meg. Hogy milyen értékek vannak benne, arra válaszol. El lehet búcsúzkodni, bocsánat lehet kérni, fel lehet készülni a nagy útra. A második, hogy megértette, mit jelent, hogy a betegség misztérium. Nem szabad megkérdezni, hogy miért vagyok rákos. Eddig megint az idézet, vagyis persze fel lehet tenni a kérdést, de sokszor a miértek, ez a miért, az Isten hol van, miért, egyszerűen nem tudjuk a választ. Mert a betegség misztérium annyi mindenből összetevődik, itt a genetikától kezdve, hogy a környezetszennyezés, hogy milyen vegyszereket eszünk, beszívunk, az idegrendszeri sajátosságok, és ez csak néhány dolog, de egy összetett valóság, de nem tudjuk, hogy mi az. Azonban az igazi egészség az maga az életszentség, a léleknek az egészsége, a megtérés, az Istennel való kapcsolat, az ő szeretetében való élés. Mindent meg kell tenni, és az ókori mondás szerint azért kell imádkozni, hogy épp legyen mind a testünk, mind pedig a lelkünk. Hogy a testünk mennyire lesz egészséges, azt sokszor nem tudjuk. De a lélek egészségért meg tudunk tenni, az Isten mindent megbocsát, a szentségek gyógyítanak, vagyis a lelki egészség mindenki számára a maga teljességében elérhető, mert kell az én hozzáállásom, az Isten pedig minden kegyelmet megad hozzá. Ezért imádkozzunk azért, hogy teljesen egészségesek legyünk, és különösen a lelkünk eljusson az Istenben a teljes egészségre.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most a testről és lélekről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János nevében is a bemondó, Varga Ildikó. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. 20 óra.